Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert végtelen a te hűséged. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te ígéreteket megtartó Isten vagy. Köszönjük a te ígéretedet, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek azért, hogy veled találkozzanak, te láthatatlanul ott vagy közöttük. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. És köszönjük, hogy nem jöttél üres kézzel, hanem a te újjáteremtő igédet, szabadat hoztad mi közénk. Kérünk, Urunk, hogy legyél te a középen, és szóljon mindannyiunkhoz a te szabad. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Mózes harmadik könyvének az első fejezetét hoztam közétek. Nyomtattam egy párat ebből a szakaszból, hogy akinek nincs bibliája, így mindkét irányból adok körbe, hogy nagyjából mindenki láthassa, mert talán nem a legismertebb szakaszok egyike ez. És az egész részt föl fogom olvasni. 3 Mózes 1-et. Szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából. Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik, ha egy ember közületek áldozatot akar bemutatni az Úrnak, valamilyen állatot, marhát vagy jufélét, így mutassátok be az áldozatot. Ha valaki marhát akar áldozni égő áldozatul, csak hibátlan hímet mutasson be. Vigye azt a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy kedvesen fogadja tőle az Úr. Tegye kezét az égő áldozat fejére, hogy az kedves legyen és engesztelést szerezzen. Majd vágja le a marhát az Úr színe előtt. Áron fiai, a papok pedig mutassák be áldozatul a vért úgy, hogy hintsék a vért körös körül az oltára, amely a kijelentés sátrának a bejáratánál van. Azután nyújtsa meg az égő áldozatot, és darabolja szét darabjaira. Áron pap fiai pedig gyújtsanak tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre. Azután Áron fiai a papok rakják oda sorjában a darabokat, a fejet és a hájat a fára, amely az oltár tüzén van. A belet és lábszárét azonban mossák meg vízben, és úgy füstörögtesse el a pap az egészet az oltáron. Égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Ha valaki jufélét, bárányt vagy keskét akar égő áldozatul, csak hibátlan hímet mutasson be. Vágja le az oltár északi oldalánál az Úr színe előtt, Áron fiai, a papok pedig kincsék a vért körös körül az oltára. Azután darabolja szét darabjaira, és a fejével meg a hájával együtt rakja azokat a kap sorjában a fára, amely az oltár tüzén van. A belet és a lábszárakat azonban mossák meg vízben, a pap pedig mutassa be áldozatul az egészet, és füstörögtesse el az oltáron. Égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Ha pedig valaki madarat akar égő áldozatul bemutatni az Úrnak, akkor gerlicét vagy galambfiókát mutasson be áldozatul. Vigye oda a pap az oltárhoz, és miután a nyakát kitekerte, füstörögtesse el az oltáron. A vérét pedig nyomja ki az oltár peremére. A berjét tartalmával együtt távolítsa el, és dobja az oltár keleti oldalára, a hamugyűjtő helyére. Hasítsa be a szárnyait, de ne szakítsa le. És füstörögtesse el a pap az oltáron, a tűzre rakott fán. Égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Bibliaolvasó kalauz szerint nem is olyan rég, kétszer is olvastam, vagy talán olvastuk többen is Mózesnek a harmadik könyvét, és úgy fölmerült bennem a kérdés, vagy fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy mire jók ezek a történetek, miért vannak mindezek leírva a Bibliában, és miről is van itt szó tulajdonképpen, miről szólnak ezek a történetek. És nem csak ez az egy rész szól áldozatokról, hanem hosszú részeken keresztül van szó áldozatokról. És amikor ezeket a szakaszokat olvastam reggeli csendességemben, akkor újra meg újra az a kérdés merült föl bennem, hogy nem volt ez pazarlás, hogy le van írva, hogy egy bárányt reggel, egy bárányt este, ünnepeken 14 kost, aztán 13 kost, aztán egyre kevesebbet, aztán egy újabb ünnep jött néhány elteltével. És úgy gondoltam magamban, hogy hát egy év alatt egy egész nyájat feláldoztak csak a kötelező szertartások keretében, nem beszélve ezekről az áldozatokról, amikor valaki úgy dönt, hogy áldozatot mutat be. És miközben ezen gondolkodtam, ragyogtatta fel Isten előttem azt, hogy tulajdonképpen mindez a sok-sok áldozat, ez a nagy drágaság, amit ott elégettek napról napra, hétről hétre, mutatja azt, hogy Jézusnak milyen nagy az áldozata. Mert azt mondja az ige, hogy Jézus áldozata egyszer és mindenkorra való. Jézus egyszer áldoztatott meg, és ez mindannyiunk számára bűnbocsánatot, mindannyiunk számára új életet, örök életet jelenthet. És ezt a szakaszt, ezt az első fejezetet a három Mózesből legutóbb új évkor olvastam, és nagyon elgondolkodtatott. Azt a kérdést tette föl számomra, hogy én hogyan áldozhatok Istennek, vagy én mit áldozhatok Istennek. És három dologról szeretnék most köztetek röviden beszélni. Először arról, hogy mit jelentett ott és akkor ez, mit jelentett ott és akkor Mózes idejében az áldozat, meg miről is szól ez a rész, mit is kell tudni ezekről az áldozatokról. Másodszorban arról, hogy mit tudhatunk meg Jézusról ebből a szakaszból, hiszen előbb azt mondtam, hogy Jézus áldozatának a nagyságát mutatta meg számomra ez a sok fejezet, amit az áldozatokról olvastam. Mit mond konkrétan ez a fejezet Jézus áldozatáról? És mi az, ami ebből ránk vonatkozik? Mi az, ami ebből rám vonatkozik? Hiszen leginkább ez gondolkodtatott el engem az év elején, hogy én mit áldozhatok Istennek, vagy ez az egész áldozat témakör hogyan vonatkozik rám. Milyen áldozat az, amit én tehetek. De minden esetre egy választ rögtön kaptunk már ebből a történetből, hogy mire jók ezek a történetek, hogyha ezek alapján Jézusról lehet beszélni, meg ezek az áldozatok valamiképpen vonatkoznak ránk is, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem véletlenül vannak ezek sem megírva a Bibliában, hanem ezeknek is van valami üzenete a mi számunkra. Az első kérdés tehát az, hogy mit beszél itt Mózes könyve az áldozatokról. Ez a Mózes harmadik könyve, ez az egész könyv az áldozatokról szól, Isten üzenete ez a népnek. Itt szó van áldozatokról, törvényekről és ünnepekről. Tulajdonképpen ennek az egész könyvnek az a témája, hogy hogyan közeledhetünk Istenhez. Hogyan közeledhet a nép Istenhez. Ezt a könyvet, az ebben található beszédeket Isten nem sokkal azután mondta az övéinek, hogy elhagyták Egyiptomot. Néhány hónappal azután mondta el Isten mindezeket az igéket a népnek, hogy az egyiptomi fogságból kiszabadította őket. És arról szól ez a könyv, hogy hogyan közeledhet az ember Istenhez. És ennek a könyvnek egy szóban összefoglalható a válasz erre a kérdésre, méghozzá úgy, hogy szentül. Csak szentül lehet Istenhez közelíteni. És azért vannak leírva részletesen az áldozati rendelkezések, mert ez az áldozat volt az út az Istenhez. Utána van szó törvényekről, milyen törvényeket kell megtartani, vagy milyen törvényeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az ószövetségi ember Istenhez közeledhessen, és aztán van szó ünnepekről, olyan minősített alkalmakról, amelyekkel az az igének az üzenete, hogy Istennek szenteljünk oda, Istennek különítsünk el alkalmakat, időszakokat, amikor a vele való közösséget keressük. Mit tudunk ezekről az áldozatokról? A három Mózesnek az első néhány könyve, az első körülbelül 7 fejezete szól az áldozatokról, és ezeket az áldozatokat 7 csoportba sorolhatjuk. Vannak az úgynevezett kedves illatú áldozatok, vagy kedves illatú tűzáldozatok. Itt is visszatérően használtam ezt a fordulatot, használja az ige ezt a fordulatot, hogy kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Bizonyos áldozatokról írja ezt az ige, hogy kedves illatú tűzáldozatok az Úrnak. Ilyen az égő áldozat, amiről itt az első fejezetben olvastam, vagy ilyen az ételáldozat, ami a következő fejezetben van leírva, illetve a béke áldozat, amely a harmadik fejezetben van megírva. A béke áldozat az abban különbözött ettől az égő áldozattól, hogy a béke áldozat keretében csak bizonyos részeit égették el az áldozati állatnak, és bizonyos részei a papé lettek, egy jó nagy része az áldozati állatnak pedig megmaradt az áldozatot bemutatónak és a családjának, és ők együtt egy lakomát költhettek el ott az Istennel való közösségben és az egymással való közösségben. Az áldozatok másik csoportja pedig a bűnért és vétekért bemutatott áldozatok. Ezekről van szó itt a következő fejezetekben. De azt mondtam, hogy az áldozat az az Istennel való kapcsolat keresésének a lehetősége. Ez számomra a legfontosabb üzenet, mind az akkori időszakra nézve, mind pedig ezen a ponton belül a mi időszakunkra nézve, vagy a mi életünkre nézve, hogy ezek az áldozatok az Istennel való kapcsolat keresésének a lehetőségét mutatják nekünk. És itt két dolgot emelnék ki. Az első az, hogy Isten beszél az áldozatnak a módjairól, beszél az áldozatnak a szabályairól. Ránk nem ezek a szabályok így egy az egyben vonatkoznak, ezek az Ószövetség emberére vonatkoztak. Jézus óta nem ránk szó szerint értelmezendők ezek a szabályok, de az, hogy Isten szólt akkor, és kereste a kapcsolatot az emberrel, vonatkozik ma is, most is ránk is. Isten ma is keresi a kapcsolatot velünk. Ez a legnagyobb örömhír, a legnagyobb jó hír, hogy Isten kapcsolatot szeretne az emberrel. azért szeretne kapcsolatot velünk, mert egyébként minket elválaszt a bűn, az Isten nélküli állapot Istentől. Minden ember úgy születik, tanítja a Szentírás, Isten igéje, hogy távol vagyunk az Istentől. A bűnnek tulajdonképpen az a lényege, hogy mi jobban tudjuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy mi az, ami számunkra jó. Az a bűnnek a lényege, hogy mi magunk döntünk az életünk felől, ahelyett, hogy hagynánk, hogy Isten döntsön a mi életünkről, és megmutassa nekünk azt a jó tervet, amit ő eltervezett a mi életünkkel. Isten tehát a bűn ellenére keresi a kapcsolatot velünk, sőt, épp a bűn miatt keresi a kapcsolatot velünk, mert amíg nem volt bűnös az ember, addig kapcsolatban volt az Istennel. A másik, ami szívet melengető volt számomra ebben a szakaszban, az az, hogy sorra veszi itt a különböző állatokat. Beszél marháról, aztán juhról, juhféléről, bárányról, kecskéről, végül pedig gerlicéről és galambfiókáról. Az, hogy így Isten újabb és újabb állatot hoz be az áldozati rendbe, azt is kifejezi, hogy egyre olcsóbb és olcsóbb áldozati állattal is Isten elé lehet járulni. És ennek nagy kegyelmű üzenete van a mi számunkra, hogy mi is oda mehetünk az Istenhez. A szegények, a kiszolgáltatottak, a magukat kevésre tartók, és minden szempontból vesztesnek tűnők, vagy kicsiknek tűnők, vagy tényleg kicsiknek is mehetnek az Istenhez. Ez a nagy kegyelem ebben a részben, hogy Isten keresi velünk a kapcsolatot, mert szeret, a vele való közösségre teremtette az embert, de a bűn elválaszt minket Istentől. Isten ennek ellenére keresi a kapcsolatot velünk, szeretne közösségre lépni velünk, és mindenki számára adott a lehetőség. Aki megérti az Isten hívását, az mehet az Istenhez. És nem bánja el azt az Isten, hogy csak a nagyok, a hatalmasok meg a gazdagok mehetnek, hanem aki csak egy galamb fiókát tudott vinni, az is áldozatot mutathatott be az Istennek. Másodikként vizsgáljuk meg azt, hogy mit mondanak ezek a versek, mit mond ez a fejezet Jézusról nekünk. Ne maradjunk meg pusztán az ismeretnek a szintjén, mert ha csak az ismereten vagy a tudáson gondolkodunk, az ige figyelmeztet minket, hogy az beképzelté vagy felfúalkodottakká tehet minket, és a szeretet az, ami épít. És ez a fejezet, merem állítani, Istennek a szeretetéről szól. Kinek a szeretetéről van itt szó? Leginkább Jézusnak a szeretetéről. Mózes 3. könyve, de leginkább ezek az áldozatokról szóló fejezetek itt a zenején, mint egy előképét adják Jézus kereszt halálának. Jézus egész földi útjának, de ennek a csúcspontjának, vagy mélypontjának, a Golgotai keresztnek, Jézus kereszt halálának, Jézus feláldoztatásának előképét jelentik ezek az áldozatok. Arról szólnak, hogy Jézusban Isten mit tett értünk. És vizsgáljuk meg azt, éppen ezért, hogy mit tudunk meg az áldozatról. És én 7 dolgot találtam, de azért osztottam ki, vagy azért kértem, hogy keressük ki ezt az ige szakaszt, mert lehet, hogy nem találtam meg mindet, amit lehet ebből a szakaszból nézni, hogy mit tudunk meg erről az áldozatról, ami itt erről a marha vagy állatáldozatról szól, és milyen áldozat üzenetet jelent ez Jézus áldozatára nézve, milyen tanítást jelent ez Jézus áldozatára. Az első, ami bennem fölmerült, az az, hogy saját állatot kellett, vagy házi állatot kellett bemutatni áldozatul. És arra gondoltam, hogy ennek akkor is volt az az üzenete, hogy valami olyat kellett bemutatni áldozatul, ami az ember szívéhez nőtt, ami a sajátjából való, és Jézus Isten számára is, Jézus, azt mondja az ige, hogy az Atya egyetlene volt Jézus, Istennek is Jézust, az ő egyetlenét kellett bemutatnia áldozatul. Kellett, ugyan önkéntesen, mert senki nem kényszerítette erre Istent, de számára is a legkedvesebbet, az ő egyetlenét, az ő sajátját kellett adnia. Ahogyan az áldozatnál is valamilyen saját állatot kellett odavinni, egy olyan házi állatot, aki egyébként az emberrel volt közösségben. Aztán a másik, amit erről az áldozatról megtudhatunk, az az, hogy egy hibátlan hímet kellett bemutatni áldozatul. És ezt a hibátlant, ezt fordíthatnánk úgy is, hogy tökéletes, vagy mondhatnánk azt is, hogy tökéletes. A bűn szempontjából, vagy az Istennel való kapcsolat szempontjából pedig a bűntelenség jelenti a tökéletességet. És azt kell látnunk, hogy Jézus valóban bűntelen volt, Jézusnak valóban bűntelennek kellett lennie. Azért, mert Isten Jézust büntette meg helyettünk. Ez az evangélium nagy üzenete, ez a Bibliának a kulcsmondata, hogy ugyan mi elszakadtunk Istentől, minden ember úgy születik, hogy nincsen igaz embered sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Isten akaratát, Isten mégis keres minket. És Isten helyettünk Jézust büntette meg. A bűntelen Jézust, mert csak egy bűntelen lehetett helyettes áldozat az ember bűne miatt. Így lett Jézus a minket Istentől elválasztó bűnnek a vége. Így vetett véget Isten Jézus kereszthalálával és feltámadásával annak a bűnnek, amely minket megköt, leköt az Istennel való kapcsolatra képtelenné tesz. Tehát bűntelennek kellett ehhez Jézusnak lennie. Aztán a harmadik dolog, ami itt az áldozattal kapcsolatos, az a kézrátétel. Hogy az áldozatot bemutatónak rá kellett tennie a kezét erre az áldozatra. Ez egyfajta közösségvállalást, vagy helyettesítést jelent. És felhívja itt ennél az áldozatnál is, amúgy a nem bűnért bemutatott áldozat, a közösségvállalás, a helyettesítés fontosságára az ige. Hogy Jézust is helyettünk áldozta fel az Atya. Jézus helyettünk bemutatott áldozata volt az Istennek, méghozzá olyan áldozat, amit ő adott, nem pedig mi adhatnánk magunk helyett. A negyedik dolog pedig az első, amit az áldozatból be kellett mutatni, az áldozat első része, amit az oltára kellett úgymond szánni, az a vér volt. És eszünkbe juthat a zsidókozé tevék 9. része, ott a 22. versben van erről szó, hogy a vér szerez bűnbocsánatot. Azt mondja az ige, hogy a 3 Mózes 17-ben is, hogy a vérben van az engesztelés. A vérben van a lélek, tanítja az ige, és a vér szerez engesztelést. A vér volt az elsődleges, és itt is a vérről van szó, és Jézus vére az, amely megtisztít minket minden bűntől, amely lemoshatja, mint egy képletesen a mi bűneinket. Az ötödik dolog pedig az ezzel az áldozattal kapcsolatban, hogy teljes áldozat. Ez az égő áldozat, ez teljes áldozat volt, azaz nem volt olyan része, amit a pap megehetett volna, vagy nem volt olyan része, amit visszakapott volna az áldozatot bemutató család vagy személy, hanem ez egy teljes áldozat volt. Azaz minden részét oda kellett adni, minden részét el kellett égetni ennek az állatnak. És ez az, ami arra mutat, hogy Jézust Isten teljes egészében odaadta értünk. Jézusnak ki kellett mondania a kereszten azt is, hogy Atyám, elhagytál engemet, meg azt is, hogy elvégeztetett. Jézusnak teljesen oda kellett adnia magát, teljesen egyedül kellett maradni az Isten nélküli távolságban, azért, hogy áldozat lehessen ő helyettünk. A hatodik dolog pedig az az, hogy kedves illatú tűzáldozat. Visszatérően mondja ezt az ige, hogy kedves illatú tűzáldozat volt ez, és Pál apostol ezt írja az efézusiaknak, az 5. fejezetnek az elején, Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Jézus, Isten felkentje a Krisztus, szeretett minket, önmagát adta értünk, áldozati ajándékul kedves illatként az Istennek. Ez igen világosan beszél arról, hogy Jézus az Isten báránya, nem véletlenül használja az ige szintén ezt a képet, mert ez is az áldozati állatra, bárányra utal. Azt jelenti, ami számunkra, hogy Jézus volt az az áldozat, aki számunkra bűnbocsánatot, helyettesíti áldozatot jelent, Isten Jézust büntette meg helyettünk. A hetedik dolog pedig ezzel az áldozattal kapcsolatban az számomra, hogy állandóan kellett égjen a tűz. Ugye arról beszél itt az ige, hogy gerjesszék fel azt a parazsat, és tegyenek rá fát, és majd arra tegyék rá ezeket az állat áldozati, ennek az állatnak a különböző részeit áldozatként bemutatandó. Állandóan kellett égni ennek a tűznek, nem volt szabad kialudnia. És az jutott eszembe, amikor ezen gondolkodtam, hogy a zsidók 10 is azt írja, hogy Jézus áldozata örök és állandó, egyszer és mindenkorra való. A megszenteltekért, a kiválasztottakért, az Istenhez tartozókért egyszer és mindenkorra való volt ez az áldozat, amit Jézus bemutatott. És ez szintén kegyelmi üzenetet hordoz a mi számunkra, azt, hogy ma is adott a lehetőség az Istennel való kapcsolatra. De nagyon fontos látnunk azt, hogy ahogyan itt az áldozatnak voltak rendelkezései, hogy milyen állatot kellett bemutatni, meg hogyan, ugyanúgy nekünk is tudnunk kell azt, hogy nincsen más út, amely által az Istenhez el lehet jutni, csak Jézus Krisztuson keresztül. Jézus azt mondja magáról a János 14:6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Egyedül Jézus az az út, akin keresztül Istenhez juthatunk. Isten közösséget keres velünk, mert szeret minket. Ennek a szeretetének a bizonyíték az, hogy Jézust odaadta helyettünk, de az Istennel való közösség megtalálásának az útja csak Jézusban van. És erre mutatnak előre ezek az áldozatok, már akkor ott az újszövetségi ember számára is jelenthetett ez egyfajta előremutatás, már nem tudom, hogy az akkori emberek mit értettek ebből, de ha látjuk Jézus kereszthalálát, és mellé tesszük ezeket az újszövetségi részeket, akkor láthatjuk, hogy Isten Jézusban mindazt beteljesítette, mindazt megcselekedte, amit egyébként a népétől elvárt ezekkel az állatáldozatokkal. Ezek a nehezen érthető vagy nehezen fogható részek itt az igében, tehát arra mutathatnak a mi számunkra, hogy Isten Jézust odaadta helyettünk. És mi vonatkozhat ránk ebből a részből, azon túl, amiről előbb beszéltünk, hogy Jézus kereszthalála személyesen lehet a miénk, ha komolyan vesszük azt, hogy Isten Jézust büntette meg helyettünk. Mi vonatkozik ebből ránk? És amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének az első két mondata. Így kezdődik ez a mondat. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. És sokáig úgy gondoltam, hogy ez egyfajta ilyen indulatos felszólalás a Pál apostolnak, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy vegyétek komolyan, hogy szánjátok oda magatokat. És aztán egyszer nagyon elgondolkodtam ezen a szakaszon, és akkor értettem meg igazán, hogy miről van itt szó, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ha Isten irgalmas volt hozzánk, azaz Isten nem irgalmazott az ő egyszülött fiának, a bűntelen tökéletes Jézus Krisztusnak, azért, hogy irgalmazhasson nekünk, akkor tekintettel Isten irgalmára, Isten kegyelmére, megbocsátására, amit velünk szemben, a mi érdekünkben gyakorolt, mi is áldozzuk oda, szálljuk oda a mi testünket, a mi földi életünket, a mi egész lényünket, a mi egész valunkat, a mi egész életünket Istennek. Jézus áldozatáért tehát adjam hála áldozatul Istennek az életemet. Ez az első dolog, ami az áldozatból következik, Krisztus áldozatából következik. És ezt csak azt tudja megtenni, aki átélte azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus adta önmagát értem. Aki valóban megélte azt, hogy rájött arra, hogy én milyen lehetetlen ember vagyok, hogy én nem tudok a saját bűneimtől megszabadulni, nem tudok túllépni azon, én nem tudom magamat megváltoztatni. Ugyanakkor szeretnék az Istennel való kapcsolatban létezni, mert az Istennel való közösség jó, az az egyedül jó élet ezen a földön. Annak mondja, aki ezt átélte, akinek van egy valóságos kapcsolata az Istennel, annak írja az ige, hogy az adja oda az ő életét cserébe hála áldozatul az Istennek. És ez mutatja azt, hogy a kereszténység egy egészen más vallás, mint nagyon sok másik vallás. A legtöbb vallás valamilyen üzletet lát a vallásban, az Istennel, az Istenséggel, az Istenekkel való kapcsolatban. És ez egy olyan dolog, ami minket embereket, keresztény embereket is megkísér. Hogy szeretnénk valamilyen üzletet kötni az Istennel, hogy arra gondolunk, hogy én hozok valamilyen áldozatot, én lemondok valamiről, vagy én megteszek valamit, vagy én adok valamit az Istennek, és elvárom, hogy cserébe az Isten adjon nekem valamit. Vagy az Isten tegyen meg valamit, vagy óvjon meg engem valamitől. De ha egy kicsit közgazdaságilag gondolunk az üzletre, hogy az üzlethez mindig két dolog kell, kell egy kínálati oldal, meg kell egy keresleti oldal. És mi fölkínálnánk a mi javainkat az Istennek, Csak az üzletnek az a nagy hátránya, hogy, vagy az a nagy akadálya, hogy, hogy nincs meg a keresleti oldal, mert az Istennek nincsen szüksége azokra a dolgokra, amit neki tudnánk adni, mert a teremtés jogán minden az övé. Tehát nem tudunk semmi olyat adni, ami egyébként ne lenne az övé, vagy ami egyébként ne állna az ő rendelkezésére. A keresztény élet az nem üzlet, és az áldozat az nem üzletről szól, hanem arról szól, hogy én hálából mindent odaadok Istennek. De értelemszerűen hálából csak azt tudja odaadni az ő életét Istennek, aki már átélte azt, akinek személyessé vált az, hogy mit jelentett az, hogy Isten az ő egyszülött fiát Jézus adta értem és helyettem. A másik dolog, ami hangsúlyos lett nekem ebből a részből, az, amint egészen az elején van leírva, hogy ha valaki áldozatot akar bemutatni az Úrnak. Ez egy önkéntes áldozat volt, ez az égő áldozat. És nagyon fontos látnunk azt, hogy Isten egyikünktől sem követel meg áldozatot. Isten nem követeli azt, hogy valamit adjunk neki oda, vagy hogy valamit mindenképpen szálljunk neki oda. Ilyen értelemben Isten nem akar elvenni tőlünk semmit. Isten azt mondja, hogy én mindent odaadtam érted Jézusban, én minden lehetőséget elkészítettem neked. Azt mondja az ige, hogy Jézusban elrendezett és biztosított mindent, elrendezte a múltunkat, biztosította a jövőnket, de Isten ezt nem tukmálja ránk, ezt nem erőszakolja ránk, hanem önkéntes az Istennel való kapcsolat, és önkéntes az Istennel való kapcsolatnak ez a lehetősége is, hogy az ember bármit odaadjon az Istennek. Viszont, és ez fontos ebben az áldozatban, hogy önkéntes, de csak úgy lehet bemutatni, ahogyan azt Isten elmondja, mert Isten úgy fogadja el. És ezt jó látnunk, hogy mi nem tisztelhetjük, nem választhatjuk meg azt, hogy hogyan tiszteljük Istent. Nagyon sok módja van annak, ahogy Isten elé járulhatunk, és ez Isten világosan beszél arról, hogy nem azt nézi, amit az ember néz. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, mondja Isten Sámuelnek. Az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Isten, ami szívünket fogja nézni, de azt nézi. Nem lehet csak úgy a felszínen, csak úgy színlelésből valamit az Istennek adni. Csak úgy lehet áldozatot bemutatni az Istennek, hogyha benne van abban a mi szívünk. És ennek a Mózes harmadik könyvének van egy nagyon ismert és nagyon durva története, Nádáb és Abihú története, három főpapnak a két fia, akik főpapoknak a fiaiként papok voltak, tehát áldozatot mutathattak be az Istennek, de ők elgondolták azt, hogy hogyan fognak bemutatni áldozatot az Istennek, nem úgy, ahogyan azt Isten mondta, ahogyan azt Isten megengedte, és Isten nem fogadta el ezt az áldozatot, és ez fontos figyelmeztetés a mi számunkra is, hogy nem adhatunk Istennek a maradékból, meg nem mondhatjuk azt, hogy na, én ezt adom az Istennek, és kezdjen bele, amit akar. Isten nem ezt a lelkületet, hanem azt a lelkületet adja elénk az áldozat számára, hogy adjam oda azt, ami számomra fontos, ami valóban az enyém, és ez szívből, hálából adjam oda Istennek. Az tehát a nagy kérdés, amit én igazából föltettem magamnak, mikor ezt a szakaszt olvastam az évelején, hogy akarok-e áldozatot adni az Istennek. Arról szól ez az ige szakasz, hogy önkéntes az áldozat, Isten nem követel tőlem semmit, de akarok-e én egyáltalán áldozatot adni az Istennek. Mi lehet az áldozat? Ez egy jogos kérdés talán, amit föl kell itt tenni. És 5 plusz 1 dolgon gondolkodtam, vagy szerintem 5 plusz 1 dolgot mond ez az ige. Lehet, hogy furcsán fog ez egy kicsit hangozni, de elkezdtem nézni azokat a kifejezéseket, amit itt az ige használ, hogy miket kellett sorban az oltára tenni. Mert én úgy gondolom, hogy... Mondjad.
Ki az, aki maga őrölte meg a...
Bárcsak így.
Ki az, aki látta is, aki megőrte? Csak remélem, hogy mielőtt az áldozatáról nem lehetődik, itt hozzáim rákozik a kezét, hogy azt mondja, ő maga látta, hogy ahogy tette rá a kezét, hogy leszúrják, hogy ezt ugyanúgy kéne meghalnia neki, mint ahogy ő fölsikolt az állat, és hogy megdöbbi. Tehát számomra így, és azt mondja, ebben nem gondolom, mert csak így feláldozták, és ő számomra, én nekem mindig ilyen erős érzésem, hogy akár csak egy vízmaváriásnél elgondolok, és nem hallom, meg nem látom a szegény állat szenvedését, de szó szerint látni kellett, hogy igenis kéne nekünk is meghalnunk.
Igen, hát egyébként itt az ötödik vers azt mondja, hogy majd vágja le a marhát az Úr színe előtt. Tehát neki magának kellett egyébként a saját állatát bemutatni, de ez egy jó kiegészítés, mert valóban megadja azt az érzést, hogy neki magának kellett, és amikor áldozatot mutatunk be, akkor valóban erről van szó, hogy valami ami a miénk, ami egyfajta ilyen trauma vagy átélés, amit meg kell cselekednünk, mert itt az első dolog, amit kiemel az ige, hogy a vér az, amit áldozatként be kell mutatni. És a vérről nekem itt két dolog jutott eszembe, aztán lehet, hogy nektek még fog más is eszetekbe jutni. Az első az, hogy azt mondja az ige, Pál apostol ezt írja Timóteusnak, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Meg hogy Krisztus jó vitéze vagy, mondja azt az ige. Hogy a hívő élet, az Isten követése, az valahol egy harc, valahol egy katonáskodást jelent, és egy harc az egy olyan terület, ahol vér folyik. És az Istennek való magam odaadása, odaszentelése, az azt is jelenti, hogy ebben a harcban részt veszek, az Isten harcában részt veszek, és egy harcban vér folyik, és az Isten harcában való részvételben nem szó szerint, hanem képletesen. Arról van szó, hogy én beállok ebbe a harcba, mint egy a véremet adom az Isten igéért. A második dolog pedig az, hogy a vér az abban az időben, de ma is az emberi működésnek az egyik lényege. Tehát aki a vérét adja, és gondolhatunk itt vérszerződésre, meg véradásra, meg ilyen dolgokra, az a lényeget kifejezi. A vér valahol a lényegnek a szimbóluma, vagy a bennünk keringő életnek a szimbóluma. És az, hogy a vért emelít ki az ige, az jelentheti, mint ezt a képet most magunkra értelmezve, hogy Isten azt mondja, hogy a lényeg az, amit a legfontosabb, ami téged mozgat, téged élthet, az, amit állíts az én szolgálatomba, amit vesd be abba a harcba, amit én az emberiség megmentésért folytatok az ördöggel szembe. A második dolog, amit áldozat darabként fel kellett tenni erre az oltára, az állatnak a feje volt. És ha arra gondolunk, hogy most az ember elmegy egy henteshez, és akkor hát legritkább esetben az ember a fejét szokta megvenni az állatnak, mert azon kevés az ehető rész, és sok vele a munka, de itt mégis az ige a fejet emeli ki, hogy a vér után a fejet kellett odaadni. És ha a fejre nem úgy gondolunk, mint az állat feje, hanem úgy, mint a mi saját fejünk, akkor a fej az valahol az irányítást jelenti a mi életünkre. Aki a fejét adja, aki a fejét meghajtja valami előtt, az azt jelenti, hogy én elfogadom valakinek az irányítását, én alárendelődöm valakinek az irányításának. A harmadik, amit oda kellett tenni, az egyik fordításban úgy írja, hogy a kövérje, itt meg azt hiszem azt a szót használja, hogy a háj, és aztán elkezdtem gondolkodni, hogy ennek a kövérjének, vagy ennek a hájnak milyen jelentése, vagy milyen vetülete lehet a mai világban, és aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy tulajdonképpen a háj az egyfajta tartalékot jelent, egyfajta úgymond biztonságérzetet. Tehát nem erre szoktunk gondolni, amikor valakin fölös kilók sorakoznak, hogy az egyfajta tartalék, de mondjuk egy hirtelen betegségnél vagy műtétnél az egyfajta tartalékot is jelenthet, amikor az ember nem tud enni, és akkor mondják, amikor kijön a kórházból, hogy hú, de lefogyott, mert ezeket a tartalékokat élte fel. Aztán a másik dolog, ami eszembe jutott a hájról, az, hogy ki az, aki el szokott hízni, hát az, aki mondjuk nem, úgymond nem dolgozik, hanem sokat ül egy helybe és lustálkodik. Ez most nyilván egy kicsavarását, nem ennél ezt azért jól tudjuk magunk előtt, hogy ez ennél ez sokkal összetettebb, de ahogy a mi tartalékainkat, ami biztonsági tartalékainkat, amiben mi igazából bízunk, azt is odaadhatjuk az Istennek, ugyanúgy megvizsgálhatjuk a mi életünket, hogy melyek az életünknek azok a szakaszai, amelyek ilyen kövérje képző periódusok, amikor igazából csinálhatnánk valami hasznosat, és nem hájképződne, hanem az Istennek hozhatnánk egy áldozatot, és végezhetnénk valamilyen munkát. Aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy hol van még szerepe az ilyen kövérjéknek vagy hájaknak, és eszembe jutottak azok az állatok, akik a tél előtt ilyen vastag zsírrétegeket növesztenek magukra, azért, hogy jobban bírják a hideget. És arra gondoltam, hogy egyfajta lehetőség az is, hogy az Isten elé vigyük azt, hogy mitől várunk mi magunknak melegítettséget vagy melegséget, hogy mi valóban az Istennel való kapcsolatban vágyunk egy bensőséges kapcsolatra vagy közösségre, vagy mi magunknak keresünk valahol másutt az Istenen kívül, nem az Istentől valamilyen melegséget, valamilyen biztosítékot. És hát az utolsó, ami eszembe jutott a hájjal kapcsolatban, az valahol annak az ellenkezője is, ez egy ilyen igei vagy húsvét előtti gondolat, az a böjt. Hogy ugye a böjt az egy tudatos lemondás valamiről, ugye jellemzően elsősorban ételre szoktuk érteni, azért, hogy az Istennel való mélyebb kapcsolatot tudjuk ápolni. És jól tudjuk azt, hogy nem csak ételről lehet lemondani, hanem bármiről le lehet mondani azért, hogy az Istennel való kapcsolatom elmélyülhessen. És nem az a böjt, amikor az ember neveszik, azt fogyókúrának hívják, a böjt az, amikor az Istennel való kapcsolatot szeretném erősíteni. A negyedik, amiről itt az ige ír, amit oda kellett rakni az oltára, elfüstölöktetni vagy elégetni, azok a belek voltak, és ez megint egy olyan dolog, amit ugyan furcsának vettem, hogy hát ezeket a beleket meg kellett tisztítani, és ezeket kellett oda tenni. Ez megint egy olyan értéktelen valaminek tűnik mondjuk a mai hentes üzletvilágban, de van ennek is szerintem egy üzenet lehetősége, hogy tulajdonképpen a belek az a beviteli rendszerünk, ami... Mondjad!
Egyrészt, hogy miért is mondták meg? Ez azért, hogyha ezt elég írodom, lenne. Köszönjük. Nem most mondani, azért én is viszonylag kedves égő áldozat, aztán már a negyedtől hazak felforgató bűz áldozat.
Igen.
Bocsánat, és hogy elég most már milyen szabadulat?
Az annyira nem vétes, de akár csak oda, olyan nem, hogy amikor is lehetnél oda szükség, hogy jobban megégeted a húst, annak van egy szava, de azért,
a belekhez képest még mindig jobb.
De azért sokat gondolkodtam most közben a kedves illető égére áldozottam, hogy ez milyen lehet, hogy ez a kedves illető nem lesz számára.
Nem kedves illető áldozat, nem a testi értelemben.
Persze, nyilvánvalóan, hogy arról van szó.
Tibor beszélt egyébként egyszer erről, hogy neki azt hiszem az egyik testvére hentes, és ő volt olyan, amikor ilyen állatot úgymond elégettek, és azt mondta, hogy neki egyáltalán nem volt kedves illat, tehát nem volt egy jó illat, de az Isten itt mégis ezt írja, hogy ez számára egyfajta kedves illat, de valóban megtisztított beleket kellett odaadni, és én ezen gondolkodtam, hogy, hogy mi odaadjuk-e a beviteli rendszerünket az Istennek. Olyan értelemben, hogy mi az, amivel tápláljuk saját magunkat, és most nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben. Hogy mi az, amit mondjuk nézek a tévébe, vagy az interneten, vagy mi az, amit hallgatok naphosszat a rádióban, vagy zenét, vagy mi az, amit én olvasok, vagy mi az, mivel foglalkozom, ami körül forgolódom. Hogy az Isten azt mondja, hogy ezen a területen is lehet áldozatot bemutatni. És itt nem arról van szó az áldozat kapcsán, hogy itt valamiről le lehet mondani, hanem arról, hogy ezeket a dolgokat is, vagy ezeknek a dolgoknak egy részét is oda lehet szánni az Istennek, ezeket a dolgokat is az Isten szolgálata, az Isten dicsősége szolgálatába lehet állítani. Az ötödik, amit itt a belekkel együtt szintén meg kellett mosni, meg kellett tisztítani, hát gondolom azért, mert ugye az állat ugye a saját lábán jött odáig be, azok a lábszárak voltak, amiket el kellett égetni. És itt egy másik ige jutott eszembe, az Efézus 6.15, ahol a lelki fegyverzetről van szó, hogy a békesség evangélium a hirdetése készségének sarúja a lelki fegyverzet egyik eleme, és ezt olyan röviden úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy oda lehet áldozni azt is az Istennek, vagy be lehet mutatni úgy is áldozatot az Istennek, hogy elmegyek és hirdetem az evangéliumot, elindulok hirdetni az evangéliumot. Mi az evangélium? Az, hogy Jézus meghalt helyetted, és szabad az út az Istenhez. Elmehetek hirdetni az evangéliumot, mint egy oda áldozhatom, oda szánhatom az Istennek, kedves illatú azt, hogy én elindulok, és evangéliumot hirdetek. És van egy hatodik dolog itt, egy olyan dolgot emel ki itt az ige, amit nem lehet áldozatul bemutatni, amit nem égettek el. Ezeknek a madaraknak a begyét nem lehetett bemutatni áldozatul, azt ki kellett szedni, és azt oda a hamu helyére kellett dobni, azaz oda, amit már elégettek, amit már nem fognak elégetni. És az jutott eszembe, hogy hányszor van az, hogy tele vagyunk valami keserűséggel, valami nehézséggel, hogy még szokták is azt mondani, hogy a bögyönben van az az ember, vagy ez a dolog. És ezt nem lehet bemutatni áldozatul. Az Isten nagy kegyelme az, hogy ezt is el lehet mondani az Istennek. Hogy én kiönthetem teljesen a szívemet Istennek, és Isten szeret minket annyira, hogy kíváncsi erre a begy tartalomra is, ami bennünk van, ami keserűségeinkre, ami fájdalmainkra, ami nehézségeinkre. Csak benne csapjuk magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy ha mi újra meg újra ezzel elmegyünk Istenhez, és ezt elmondjuk neki, akkor egyfajta odaszánás ez az Istennek, vagy egyfajta áldozat ez az Istennek. Az Isten annyira szeret minket, annyira közösséget akar velünk, hogy ezeket a nehézségeket, meg ezeket a keserűségeket is szívesen hallgatja. Mert legyünk őszinték, ha nekünk van egy ismerősünk, aki előjön egy panasszal, meghallgatjuk. Előjön megint egy panasszal, meghallgatjuk, de én tudom magamról azt, hogy amikor már negyedszer, ötödször kell valakit végighallgatni ugyanazzal a problémával, és már kétszer-háromszor megoldási javaslatom is volt, akkor hatodszor már igen-igen erőt kell venni magamon, hogy végighallgassam. De Isten nem mondja azt, hogy nem lehet neki elmondani mindazt, ami szívünket nyomja. El lehet mondani, Isten ezt meghallgatja, Isten várja, hogy mi kiöntsük a szívünket előtte, csak ne gondoljuk azt, hogy ez egyfajta odaszánás, vagy ez egyfajta áldozat, vagy Isten szerinti élet. Ez csak az első fázisa annak, hogy mi mondjuk kiöntjük a szívünket, és kérjük azt, hogy Isten töltse meg saját magával, és aztán ezt adjuk tovább, és ez már egyfajta áldozat. És milyen lehet ez az áldozat? És itt három dolgot emelnék még ki. Az első az az, hogy és erről beszéltem már korábban, hogy egy saját állatot kellett ugye elvinni, de csak egy olyat, amit az Isten engedett. Itt meg volt mondva, hogy milyen állatokat, tehát itt nincs szó arról, hogy oroszlánt vagy zsiráfot nem lehetett vinni. És az Isten számára ezt magunk elé, mert az Isten ezt így elénk teszi, hogy nekünk is a sajátunkból kell az Istennek áldozatot bemutatni. Nem abban az értelemben kell, hogy ezt az Isten elvárná tőlünk, de világos, hogy a saját időnk, a saját erőnk, a saját pénzünk, a saját erőforrásaink az, amit az Istennek odaadhatunk. A második dolog, ami ezzel az áldozattal kapcsolatban fontos, az az, hogy hibátlan. És én ezt a hibátlant úgy fordítottam magamnak, vagy úgy értelmeztem magamnak, hogy hátsó szándék nélküli, hogy tiszta. Hogy nem valami üzleti logika van benne, hogy én az Isten, na Uram, én ezt is odaadtam neked, és na kérek cserébe valamit tőled. Hogy egyfajta hátsó szándék nélküli ez az áldozat. És ha őszinték vagyunk, akkor nekünk nincsenek olyan gondolataink magunktól, amelyek az Isten szemszögéből nézve hátsó szándék nélküliek lennének. És eszembe jutott az Efézusiakhoz írt második levélnek az a része, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, hogy azok szerint éljünk. Hogy Isten elkészített ilyen jó cselekedeteket, elkészített ilyen alkalmakat, amikor járhatunk az ő útján, amik az ő útján való járásnak egy-egy stációi, vagy egy-egy állomásai, és Isten azt mondja a mi számunkra, hogy ő elkészítette ezeket, és ezeket keressük, és ezekben mindenféle hátsó szándék nélkül vegyünk részt, és ez olyan cselekedeteink legyenek, amelyekkel nem akarunk mi magunknak érdemeket szerezni, mert mi magunknak nem tudunk itt olyan érdemeket szerezni, amelyek bűn eltörlő érdemek lennének. Olyan jó cselekedeteket lehet itt a Földön megtenni, amelyek majd a mennyben szereznek számunkra jutalmat. Ahogy múltkor olvastam valahol, a mi földi vagyonunkat úgymond mennyei kincsekre lehet konvertálni, vagy átváltani azzal, hogyha a mi földi javainkat, vagyonunkat felhasználjuk az Isten ügyében, mert ez az Isten országában jelent számunkra jutalmat, vagy úgymond díjazást. És négy ige jutott itt eszembe ehhez a hátsó szándék nélküli áldozathoz. Az első a 2 Korintus 2.15, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk az emberek között. Ugye jó illatú áldozatról van itt szó, bár beszéltük, hogy ez mennyire volt jó illat az embernek, de mi is lehetünk Krisztus jó illata az emberek között, azaz lehet bizonyságtevő életünk, olyan életünk, amely Krisztusra mutat. A második, ahol az ige ezt a jó illat fordulatot használja, az a Filippi 4.18, ahol Pál azt mondja, hogy az az adománycsomag, amit a filippi beliek küldtek Pál apostolnak a fogságában, az egyfajta kedves illatú áldozat volt az Istennek. Tehát az, hogy ők összegyűjtöttek, nem tudom, pénzt, ennivalót, ruhát, valamiket Pál apostolnak, az egyfajta kedves illatú áldozat volt az Istennek. És a jótékonykodásunk, ami irgalmasság gyakorlásunk a mi embertársaink felé, az lehet ilyen jó illatú áldozat az Istennek. És világosan beszél erről Jézus a Máté 9.13-ban, amikor azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És itt arról beszél Jézus, hogy én azt akarom, hogy ti egymást szeressétek. És nem azt, hogy formális áldozatokat mutassatok be, hogy megtartsátok ezeket a kultikus rendelkezéseket, amikről egyébként ez a Mózes 3. könyve szól. A szeretet cselekedetei azok, amik áldozatot jelenthetnek, szeretetből, hálából fakadhat az, hogy mi odaadjuk magunkat az Istennek. És a Jakab 1.27, ami negyedikként eszembe jutott, ez pedig az irgalmasság cselekedeteiről szól. Azt mondja, hogy Jakab, hogy milyen az igazi kegyesség, az árvák és özvegyek meglátogatása, és magam megőrzése a világtól. Nem akarok ebbe belemenni, nagyon érdekes itt egyébként a sorrend, hogy nem arról beszél, hogy magamat megőrzöm a világtól, és egyébként meglátogatom az árvákat, meg az özvegyeket, hanem azt mondja Jakab, hogy az árvák és özvegyek meglátogatása, és magam megőrzése a világtól. Hogy nem pusztán megőrizni magamat vélhetően nem fog menni, hanem el kell kezdeni az irgalmasság cselekedetét gyakorolni, és eközben van az, hogy Isten erőssé tesz engem arra, hogy ellen tudjak állni a világnak. A harmadik, ami az áldozattal kapcsolatos, hogy milyen lehet ez az áldozat, az pedig az, hogy ez egy teljes áldozat, egy égő áldozat, egy tűzáldozat. És valahogy eszembe jutott, hogy az Istennek való odaszánásom az egyfajta tűz, az egyfajta szerelem, egyfajta hajtóerő, egyfajta szenvedély, egyfajta dinamizmus kell legyen. Hogy Isten nem egy ilyen langy melegséget vár el tőlünk, egy ilyen kicentizést, hogy én adok valamit az Istennek, hanem egy teljes odaszánást, egy teljes magam oda tevését. Ez az, amit Isten kér tőlünk, amit Isten elénk ad. És ezt nem úgy várja el tőlünk, hogy ezt meg kell adnunk, hanem azt mondja, hogy ez az igazi áldozat, hogy ha valaki akar adni, akkor az így adjon. De ki tud így adni? Azt tud így adni, és visszacsatolni kell erre a gondolatra, akiben az a hála van, hogy Isten Jézust teljes egészében odaadta értem. Megvan-e ez a hála bennem? Mert akkor fogom tudni odaadni magamat Istennek. Három gondolattal zárnám le. Az első az, hogy az Ószövetség ma nehezen értelmezhető történeteinek is van üzenete, ami számunkra. Csak több időt kell rászánni, még egy kicsit utána kell nézni, meg utána kell gondolni. Azt a második az, hogy Isten szeret és keresi a velünk való kapcsolatot. A tőle elválasztó bűn megoldására értünk, feláldozta a fiát Jézust. Ezek az áldozatok Jézus áldozatának az előképét jelentik. És ezért az áldozatért, Jézus áldozatáért cserébe, hálából én is áldozzam életemet teljesen Jézusnak. És ez úgy megy, ahogyan itt ez az áldozat ment, hogy oda kellett tenni a vért, a fejet, a hájat, a lábakat, a veleket, és aztán végül az egész állatot. Ugyanígy tudom én is oda áldozni az én életemet az Istennek, hogy elkezdem nézni az én saját életemet, végignézni azt, hogy milyen részei vannak, és ezeket a részeket sorban odaadni az Istennek. És egy személyes példával fejezném be. 2008-ban voltam Tahiban csendes héten, gyülekezeti csendes héten, és ott az egyik esti szolgálat Jónás prófétának a története volt. És Micsenko Vati barátomnak az esküvője volt, és egy nappal korábban följöttem Tahiból, és másnap eljöttem ide Isten tiszteletre, és Csere Mátyás elmondta ugyanazt az esti alkalmat itt vasárnap délelőtt is, hiszen akkor még azok az emberek Tahiban voltak, csak én meg talán egy-két ember volt, aki így duplán hallották ezt az alkalmat, de én számomra mindig azt jelenti, ha így duplán mond valamit az Isten, hogy annak nyomatéka van. Szóval ez nem véletlen, hogy kétszer kell valamit hallani. És nagyon elgondolkodtam én akkor Jónás történetén, és alig, hogy kétszer hallottam ott Jónás történetét, és elkezdtem rajta gondolkodni, szerintem bibliósok alapú szerint is olvastuk a Jónást néhány héten belül, és gyerekevangélizáció szerint a gyülekezetben is Jónás története volt, és azzal kellett foglalkozni. És annyit gondolkodtatott engem Isten Jónás történetén, hogy rádöbbentett arra, hogy igazából Jónás az új profétája volt, de volt Jónás életének olyan területe, ahol nem Isten uralkodott, ami nem volt oda számba Istennek. És úgy Isten föltette nekem a kérdést, hogy vizsgálja meg az én saját életemet, hogy melyek azok a részek, amik oda vannak Istennek számba, és melyek azok a részek, amiket én megtartottam magamnak. Mert a bűnnek valahol az a lényege, hogy én megtartom magamnak az életem egészén vagy egyes részein a kormányzást. És lehet, hogy én odaadtam a fejemet, meg lehet, hogy én odaadtam a lábamat, de Isten azt mondja, hogy tessék tovább menni, ha te valóban oda akarod szánni magadat, nem kötelező, de ez az én követésem, akkor sorban ad nekem ezeket a területeket, és én úgy hiszem, vagy úgy gondolom, hogy ez egy életen át tartó program is. És amit akkor Isten úgy elém hozott azon a tahi csendes héten, hogy a hívő élet elején jársz, úgy belém akadt ez a mondat, úgy elsőre elhesegettem, aztán újra meg újra visszajött, és ebben az előbb említett Jónásos történetben adta meg Istenre a választ, hogy valóban, hogyha csak néhány részét áldozom oda az Istennek az életemnek, és ez lehet nagyon látványos, vagy lehet nagyon jelentőségteljes, vagy olyan, ami olyan nagynak tűnik, de ha én csak néhányat adok oda, akkor az nem teljes áldozat, akkor az nem az, amiről itt az ige beszél. Nagy ajándék tehát az, hogy hogy Isten ezen az igén keresztül is előre mutat, hogy Jézusra mutat, ugyanakkor felhív minket ez az ige, hogy van-e bennünk ilyen áldozat. Egészítsétek ki, vagy vitatkozzatok, vagy mondjátok, amit gondoltok. Én ezekre a dolgokra gondoltam. Mondjátok, hogy ti mire gondoltok.